Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 52. Zsoltárunkat, soron következő Zsoltárunkat énekeljük. Mit dicsekedel gonoszságban, te hatalmaskodó? Foglaljunk helyet, testvérek, és a 268. énekünket énekeljük el mind a 4 versével. 268. énekünket mind a 4 versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 150. Zsoltárban ezt olvassuk. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén! Dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! Dicsérjétek őt hősi tetteiért! Dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! Dicsérjétek őt kürdzengéssel! Dicsérjétek őt hárfán és citerán! Dicsérjétek őt dobbal és tánccal! Dicsérjétek őt hegedűkkel és huvalával! Dicsérjétek őt hangos cimbalmokkal! Dicsérjétek őt harsogó cimbalommal! Minden lélek dicséri az Urat! Dicsérjétek az Urat! Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk! Köszönjük néked, Urunk, Istenünk, hogy ma is megállhatunk szent színed előtt imádattal és hódolattal, és kérhetünk arra, hogy legyen kedves előtted magasztalásunk és hódolatunk, hogy az ígédnek engedve dicsérünk és magasztalunk téged. Nem csak a szánkkal szeretnénk ezt tenni, hanem a szívünkkel is, egész valunkkal, testünkkel, lelkünkkel, egész életünkkel, minden dolgunkkal. Szeretnénk magasztalására lenni a te dicsőséges, fenséges lényednek. Szeretnénk reád mutatni ebben a világban, mert te vagy ennek a világnak a teremtője, a gondviselője, a fenntartója. Te vagy az, aki mindent kormányzol az általad kitűzött célba, hogy megdicsőítsd magadat. Látjuk az ígéből fenséges tulajdonságaidat, hiszen te minden tökéletességnek a foglalata vagy. Te magad vagy az igazság, a szentség, a szeretet, a jóság, minden benned összpontosul, ami csak jó. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk és magasztalhatjuk mindezekért a te nevedet. Kérünk most, Urunk, nagyon, hogy szóljál hozzánk az igéből, ismertesd meg magadat velünk még jobban, azért, hogy jobban tudjunk dicsérni és magasztalni, hogy több tüzelő anyaga legyen a mi forró imádatunknak, és egyre forróbb lehessen az. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket mennyei, igei üzenetekkel, szent lelked által. Kérünk téged, hogy legyél itt velünk, és tedd áldottá minnyájunk számára, az egész közösség számára ezt az Isten tiszteletet. Köszönjük, hogy mi is áldhatunk téged örömmel és boldogan a szívünkben. Légy áldott, hogy meghallgatsz minket most is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 166. éneket énekeljük. A 166. dicséretünket. A 166. dicséretünk így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Isten tiszteletünk alapigét hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részéből. A 17. rész 27 és 28. verséből. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jól lehet bizony nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, bibliai igehelyeket vizsgálgatva láttuk azt, hogy Isten aktívan kormányozza ezt a világot. Minden jó és rossz őre áll megy vissza. Ő kézben tart mindent, és vezet az általa kitűzött célba. Múlt vasárnap az ennek kapcsán felvetődő kérdések egyikével foglalkoztunk, nevezetesen azzal, hogy ez a világkormányzó Isten egyáltalán létezik-e. Hát ezzel talán nem azért kell foglalkozni, mert mi tagadnánk a létezését, de a világban sokan vannak körülöttünk, akik tagadják, és nem árt, hogyha mi magunk, akik hiszünk Isten létében, mi is tisztába jövünk ezekkel a dolgokkal valamilyen szinten, hogy tudjunk nekik valamit mondani. Hát megértettük, hogy az ateizmus tagadja Isten létét, de a kereszténység, legalábbis a történelmi bibliai kereszténység az vallja Istennek a létét. Azért valljuk ezt, mert a Biblia alapján maga a Szentlélek Isten meggyőzött minket erről. Tehát a Bibliában kaptuk meg azt az érvet a Szentlélek által, ami alapján mi igazából hisszük, hogy Isten létezik. Ugyancsak a Bibliában olvassuk az Úr Jézusnak az életéről szóló beszámolókat, amiket nem lehet csak úgy egy kézmozdulattal lesöpörni az asztalról. Ő azt mondta, hogy ő az Isten. Tehát aki őt látja az Istent. Mi hiszünk azoknak, akik ezt leírták nekünk szemés hűltanúként, és beszámoltak így Jézus életéről. A Szentlélek győzött meg minket arról, hogy Jézus valóban Isten fia. Továbbá azt is láttuk, hogy eleddig az élő Isten a legjobb magyarázata annak, ami ebbe a világba körülvesz bennünket. Sok minden körülvesz bennünket. Nem akarok most megint ebbe belemenni. Ami van, ami létezik, amit tapasztalunk, annak a legjobb magyarázata a bibliai Isten. Aztán láttuk azt is, hogy már ezért is szabadjon hinnünk, hadd legyünk ennyire pragmatikusak, hogy akik hisznek Istenbe, azoknak az élete az egy boldog élet. Azoknak más minőségű az élete. Megváltozik az életük, kiteljesedik az életük, békességet kapnak. Sok áldása van annak az ember életében, hogyha hisz az élő Istenbe, a Biblia Istenébe. Ennek az ellenkezője is igaz, azt is látjuk, és ez is lelkesít minket az Istenre való hitre, hogy az ateizmusnak mi a következménye. Elég körülnézni a mai világba, testvérek, és amit látunk, az nem csak úgy véletlenül keletkezett a semmiből, hanem az azért van, mert az emberek tagadják az Isten létét. Ezért van a relativizmus, nem tudják, hogy mi az igaz, mi a hamis, nem tudják, mi a jó, mi a helytelen. Egyszerűen ez a zűrzavar, ez az anarchia, ami szépen halad egy diktatúra felé, vagyis a szabadság elvesztése felé, ez mind azért van, mert az emberek megtagadták az Istent. Így értjük meg, hogy tényleg mennyire igaz a Zsoltár, amikor azt mondja, hogy bolond szól így a szívébe, hogy nincs Isten. Mert ezzel a poklot szabadítja saját magára. Ennyire bolond az ember. De hát úgy látszik, hogy ez így van. Hát hadd lelkesítsen minket az ateizmusnak a sok nyomorúsága arra, hogy mi ellenben higgyünk az élő Istenbe, úgy, hogy az írás mondja. Na már most láttuk azokat a dolgokat, testvérek, amiket láttunk Isten létével kapcsolatban. Most már az a kérdés is fölmerül, hogy ez az Isten, aki a Biblia szerint van, létezik, és mi is hisszük ezt. Isten milyen kapcsolatban van ezzel a világgal, a mi világunkkal, amiben mi élünk? Milyen viszony áll fönn a személyes és végtelen Isten, és e között a világ között, amiben mi élünk. Először is néhány elképzelést hadd villancsak fel előttetek. Ezek emberi elképzelések, amik a hitetlenségből fakadnak. Tudnélik, Isten beszélt arról, hogy milyen viszonyban van a világgal, majd erről beszélünk. De vannak emberek, akik ezt, amit Isten mond, ezt elutasítják. És ők kezdenek okoskodni, és majd ők megállapítják, hogy az Isten milyen viszonyban van a világgal. És így születnek a különböző rosszabbnál rosszabb elképzelések erről a valóságról. Na most az ateista vélemény szerint ugye nincs Isten, semmi nincs a világon túl. Tehát amit látunk, tapasztalunk meg, ezen túl semmi nincs, nincs senki kívül a világon, oda át nincs senki és semmi. Csak ez a világ van. Az energia, az anyag, a véletlen, meg az idő. És amit meg tudunk még ezen kívül itten fogni, ragadni. Nem áll semmi, senki ezek mögött. Se személyes, se személytelen, végső semmi végső valóság nincs. Csak ez van, amit látunk. Hát nyilván, hogy itt nem lehet beszélni arról, hogy Isten bármilyen viszonyban lenne a világgal, mert hát a világ van, de Isten nincs. Azonban van egy másik nézet, a keleti emberé. A keleti embereké. Akiknek a nézetét úgy nevezzük, hogy panteizmus. Panteizmus. Pan az azt jelenti, hogy minden. A teizmus az meg az istenség tulajdonképpen, vagy Isten. Minden Isten. Minden istenség. Ez azt jelenti, testvérek, hogy úgy képzelik, hogy a végső valóság az nem egy személy, hanem egy személytelen valami, mondjuk így kozmikus erő, vagy valami principium, valami személytelen valóság, nem valaki, valami, ami tulajdonképpen hát láthatatlan, megfoghatatlan, de mindenben benne rejlik. Kőbe, fába, emberbe, állatba, mindenbe, ami csak van körülöttünk anyagi valóságként, mindennek a mélyén ott rejlik ez a személytelen valami, ez az isteni valami. Kicsit csalfint ez a dolog, mert amikor azt mondjuk, hogy isteni, akkor már is ebből a szóról arra gondolunk, hogy itt valami személlyel állunk szembe. Mert keresztjénként rögtön az Isten szóról valami személy jut az eszünkbe, de a keleti filozófia itten nem egy személyről beszél, ezt nagyon hangsúlyozom, hanem valamiről, ami úgy benne van mindenbe. Ennek a szikrái rejlenek például az emberbe is. De nem csak az emberbe, hanem másba is. Ez egy olyan nézet, amit ma különösképpen viszont látunk a természetvédőknek az ideológiájába, akik rájöttek arra, hogy tulajdonképpen az embereket nem lehet rávenni arra sehogy, hogy a természetet védjék, illetve hát csak kinkeservel lehet erre rávenni őket, kell, hogy valami vallási indokot adjanak ennek a dolognak, és ezért elkezdtek beszélni a Földnek az istenségéről tulajdonképpen. És mondják, ne bántsd a Földet, a Föld anyát, mert az egy Isten nő tulajdonképpen. Az egy istenség. Az végső soron, ami körülvesz téged, az istenének a ruhája, és az isteni szikrákat hordozó valóság. Ne bántsad azt, mert akkor az istenséget bántod. Védjed a természetet, mert a természet lényegében isteni minőséget hordoz magába. Hát mi ezt a nézetet természetesen eleve nem fogadjuk el, mert keresztjénként azt mondjuk, hogy Isten személy. És majd meglátjuk, hogy megint csak más viszonyban van a világgal, mint amit ezek a keleti filozófiák, taoizmus, hinduizmus, meg a többiek is, illetve ezeknek vannak ilyen európai változata is, amiket ezek képviselnek. Tehát a panteista szerint van valami istenség, ami van valamilyen viszonnyal a világba, de ezzel a nézettel megint a Biblia alapján nem tudunk azonosulni. Aztán van még egy nézet, a deistáknak a nézete, a deizmus, ez latinból jön ez a szó, ugyanaz, mint a teizmus, csak D-vel kezdődik, mint a Dóra neve, deizmus. Különös nézetük van, ő szerintük van Isten, személynek tartják Istent, aki megteremtette ezt a világot, de utána magára hagyta ezt a világot. A mű kész, mondja Madács, és az alkotó pihen. Fogta magát Isten, és elment valahova, a világegyetemnek valami távoli zugába, az nem törődik azzal, amit csinált. Itt a világban a dolgok úgy mennek, ahogy mennek, majd lesz, ami lesz, majd lesz, ahogy lesz, Isten semmilyen kapcsolatban nem áll az általa megteremtett mindenséggel, csak ennyi, hogy ő a teremtője. De már nem gondviselője, nem fenntartója, nem kormányzója, se semmi. Nem játszik szerepet a létünk, az életünk, az univerzum, a történelem alakulásában. Hát nyilván mi ezzel a viszonnyal se tudunk egyet érteni, mert a Biblia megint másról beszél. Van végül még egy nézet, amit fölvillantok előttetek, ezzel se tudunk egyet érteni, ez is egy emberi elképzelés, egy téves elképzelés. Ez az úgynevezett pan-en-teizmus. Nem panteizmus, pan-en, bele van szúrva egy en-teizmus. Az emberek, akik ezt a nézetet vallják, úgy gondolják, hogy a végső valóság valami személy, valami csoda Isten, féle istenség, valami végső abszolútum, amiből a világ folyamatosan kiárad. Tehát a világ úgymond folyamatosan keletkezik. Folyamatosan keletkezik. Állandóan jön ki az Istenből. Ahogy Isten, az Isten személye változik, mondják ők, ez a láthatatlan valami személy változik, alakul, úgy vele együtt alakul, formálódik a világ is. Ami nem más tulajdonképpen, mint az ő teste. Úgy gondoljuk el, hogy Istenség, mint egy ilyen fej, abból jön ki az ő teste, a világ, az az ő teste, ami folyamatosan árad ki az Istenből, és hogy az Istenség változik, úgy változik vele a világ is. Hát sajnos ezzel a nézettel se tudunk egyetérteni. Tehát vannak, mondtam ezt a kifejezést, vannak ilyen elképzelések a valóságról, de ezek nem írják le a valóságot, ezek nem igaz kijelentések. Hogy mi az igaz, azt a Bibliából tudjuk. A Bibliából tudjuk igazán, hogy Isten milyen kapcsolatban van ezzel a világgal. Most az elképzelésekről térjünk át arra, hogy mi a valóság, mi az igazság. A bibliás történelmi kereszténység, testvérek, élesen szembeáll ezekkel a nézetekkel, meg más egyéb nézetekkel is, és azt hirdeti, hogy Isten, aki ugye létezik és van, mint személyes és szent és változatlan, egy és három, végtelen Isten, tehát az Isten, aki van, egyfelől világ feletti. Ezt úgy írtam oda a jegyzetre, hogy transzcendens, mert ezt a szót szoktuk erre használni, természet feletti, világ feletti, azt jelenti ez. Isten, ezt úgy tudjuk megérteni, hogy mivel örökké való, előbb volt, mint a világ. Így beszél a Bibliában. Ő előbb volt, mint a világ. Létezett a világ létezése előtt. Ő világ előtti valaki. Nem kellett ahhoz, hogy ő létezzen, a világ. Nem kellett. Ő a világ nélkül is megvolt, a teremtett univerzum nélkül is megvolt. Élt a Szent Háromság közösségébe, ebbe a szeretet közösségbe, ami végtelenül boldog volt. Isten megvolt, mielőtt bármi lett. Ő megalkotta ezt a világot, nem valami meglévő anyagból, hanem a semmiből, és úgy alkotta meg, hogy a világ az önmagán kívül, tehát Istenen kívül létezett. Ez hasonlít ahhoz, mint mikor mit csinálunk valamit. Főz valaki egy jó levest, akkor a leves nem az ő része. Vagy megcsinálunk valami kis szerkezetet, valami kis műszert, vagy bármit. Az nem a mi részünk, az rajtunk kívül, ott van velünk szemben, mint egy tőlünk független objektív valóság. Isten is megteremtette azt a világot, ami ott állt előtte. Önmagán kívül létezőnek teremtette Isten a világot. Ő a világ felett maradt, így is mondjuk, vagy a világon kívül maradt, természet fölötti. Nyilvánvaló, hogy ezt fejezi ki például Salamon a templom szentelés imádságában, amikor a jeruzsálemi templomot felszentelve ezt mondja, az Úr mondta, hogy ő lakoznék ködben, építve építettem házat neked lakásul, helyet, ahol lakjál, de vajon gondolható-e, hogy lakozhatnék Isten a földön? Íme az ég és az egeknek egei be nem fogadhatnak téged, mennyivel kevésbé a ház, melyet én építettem. A végtelen személyes Istent, mondja Salamon, nem tudja magába zárni egy ház. Ez valahogyan érthető, ugye? Tehát egy véges valóság, mint ez a, mondjuk akár ez a templom is, nem tud egy végtelen valóságot magába foglalni. Egyszerűen kifejezve, egy pohárba nem lehet beleönteni az egész óceánt. Nem fér bele. A végtelen Isten nem fér bele egy templomba. Se a jeruzsálemibe, se a miénkbe. Nem lehet ide bezárni. Nem lehet bezárni az ostyába se, hogy a katolikusok hiszik. Az ostyában azt mondják, benne van Jézus, benne van az Isten. Nincs benne, testvérek, a hazugság. Egy véges valóság nem foghatja be, fogadhatja be, nem zárhatja magába a végtelen valóság, isteni valóságot. Azt is jelenti ez a dolog, amiről beszélünk, hogy egy nagy szakadék van tulajdonképpen Isten meg a világ között. Így is felfoghatjuk ezt. Úgy nevezik ezt filozófiai nyelven, hogy ontológiai szakadék van. Isten más, mint az ember, meg az egész teremtményvilág. Isten mérhetetlenül több. mi köztünk, és mondjuk az állatok, a növények, a tárgyak között is van egy szakadék, egy ontológiai árok, amit nem lehet áthidalni. Ugye mi magasabb szintű létezők vagyunk, mint egy növény, vagy mint egy macska, vagy mint egy göröngy az udvaron. Mi magasabb szintű, mi emberek vagyunk. Ugyanígy, hogy mi köztünk meg ezek között, a különböző lények között, meg dolgok között nagy árok van, mi magasabb szinten, ugyanúgy van Isten meg mi köztünk, és az egész embervilág között, meg az egész egyéb teremtmény, egy végtelen szakadék. Ő sokkal több mindannál, amit teremtett. Ő a más, ő teljesen más, mint mi. Mérhetetlenül több az Isten. Tehát ezekből azt szűrjük le, testvérek, hogy az Isten nem lehet összemosni a világgal. Nem lehet így össze, ahogy a panteisták vagy a panenteisták is teszik. Nem lehet összemosni a világgal. Amit ők tesznek, arra azt kell mondjuk, hogy tiszteletbe tartjuk, de elutasítjuk. Mármint, hogy ezt a nézetet, ezt az okoskodást. Maradunk annál, hogy Isten természet fölötti lény. Személyes, végtelen létező. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy Isten teremtő. Isten valóban teremtője ennek a világnak, ebbe egyetértünk a deizmussal, a deistákkal, Madáccsal és a társaival. Isten tényleg teremtette a világot. Ez a végtelen létező Isten egyszer úgy döntött, hogy a semmiből megteremti a világot, és meg is tette. A szava és az igéje által létrehozta ezt a világot, ami tőle, a teremtőtől egyértelműen megkülönböztetett, teremtett valóság. Mint ilyen, testvérek, ez a világ nem látszat világ. Nagyon fontos dolog ezt megérteni. Isten egy valóságos világot teremtett. Nem egy látszatvilágot, nem egy virtuális világot. Ez a világ nem fantázia kép, nem déli báb, hanem való valóság. Ez épp ellentétes azzal, a testvérek, amit az egész keleti filozófia vall. Az egész keleti filozófia azt vallja, hogy az egész világ egy látszat. Ez úgy nevezik, hogy a maja. Ez a neve a hindu nyelven. Maja. Látszat. Igazából nem létezik. Ezért nem keleten találták ki például a természettudományt. Mert ők nem foglalkoztak a természettel. Azt mondták, ez csak egy látszatvilág. Minek foglalkozzunk vele? Keressük meg a lényegét, ami ott a mélyén rejlik. Az isteni magot. Azzal kell foglalkozni. Hagyjuk a formaságokat. Ássunk le a dolgok a létezők alapjáig. Váljunk egyé a jóga által, meg az egyebek által, váljunk egyé ezzel a mégső valósággal, ezzel a valamivel. Nos, a Biblia szerint ez a világ nem látszat. Ezért tudott keresztjén területen, a reformáció idején, meg egy kicsit még előbb, de keresztjén gondolkodási keretek között tudott csak kialakulni a természettudomány, mert azt mondták az első természettudósok, Galilei, Kepler, meg a többiek, hogy ez az Isten van, aki megteremtette ezt a világot, és Isten egy valóságos világot teremtett. Ez tényleg van ez a világ. És ezt az értelmes Isten teremtette, mint ahogy minket is, nekünk is adott értelmet, elkezdhetjük az Isten által teremtett valós világot, a valós eszünkkel kutatni, hogy fölfedezzük, hogy megértsük. És elindult a modern természettudomány. Nem én mondom, Oppenheimer mondta. Meg egy másik nagy tudománytörténészt is idézhetnék meg, még néhányat, akik ugyanezt mondják. Keresztjén gondolkodási keretek között jöhetett létre egyáltalán a modern természettudomány. Mert a világot valóságos létezőnek tekintették, és az ember értelmével is számoltak. Van eszünk, és az értelmes Isten által teremtett világ struktúráját, szerkezetét, titkait, törvényeit föl tudjuk értelemmel fedezni. Max Planck volt, aki erre nagyon, a híres atomfizikus, aki erre nagyon komolyan rácsodálkozott, hogy hogy lehet ez, hogy az ember meg tudja érteni a világot, és ő is azt mondta, hogy csak azért, mert egy értelmes Isten teremtette. És az értelme visszatükröződik a dolgok rendjéből, struktúrájából. Nagyon fontos, testvérek, való világba élünk. Manapság, testvérek, nem kell keletre menni, hogy az emberek azt higgyék, hogy a világ látszat, hogy déli báb, hogy fantázia. Lehet, hogy idősebb fejjel ezt már nehéz megérteni, de a mai fiatalok között egy csomó van, aki nem tud különbséget tenni a valóság meg a látszat között. Össze vannak keveredve, sok minden magyarázata van ennek, de összekutyulják már sokszor a virtuális valóságot, vagy a filmeknek az elképzelt valóságát a való valósággal, amiben élniük kell. Nem tudják, hogy hol vannak tulajdonképpen. Szegények egyébként, hát jó, ha ezt komolyan vesszük, és tudjuk ezt, hogy de Isten egy valós világot teremtett, amikor szólt és lett, ami lett. Aztán nagyon fontos ez is, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor készre teremtette. Készre. Nem úgy van, hogy a panenteisták mondják, hogy a világ folyamatosan képződik, folyamatosan alakul. Nem. Amikor Isten azt mondta, hogy íme minden igen jó, ez az igen jó, ez azt jelenti, hogy minden kész van. A részek a helyükön vannak, és a részek egy nagy harmonikus egészet alkotnak. Ezt aztán később összezavarta az ember bűnesete, meg a sátán munkáját, de amikor Isten megcsinálta ezt a világot, akkor készre csinálta, finomra hangolta, ma így szokták mondani a természettudományban, a világ finomra hangolt. Isten csodálatosan megszerkesztette ezt a világot, és megadta azt a lehetőséget, hogy a szabott keretek között ez a világ még variálódhasson. Nem teremtette meg Isten például minden lószerű élőlényt, hanem valószínűleg egyet teremtett, amelyik utána tudott különböző lófajtákra, hogyha szabad most így mondanom, alakulni, változni, variálódni. Ez nem evolúció, hanem variálódás. Ez lehetséges, testvérek, de ebbe az egész rendbe Isten szép harmóniát adott, és készre teremtette ezt a világot. Ez is nagyon fontos, testvérek. És van egy nagyon fontos harmadik kis részlet, mivel Isten a szava által alkotta ezt a világot, testvérek, ezért minden, ami minket körülvesz, sőt mi magunk is, az Isten értelmes gondolatainak vagyunk a megtestesülései. Ezt értsétek meg jól. Isten értelmes lény, bölcs lény, intelligens lény, ő maga az intelligencia. És amit alkotott abban, nem véletlenül volt az a rend, visszatükröződik az Istennek az intelligenciája. Amikor valaki a DNS molekulát kutatja, az Isten intelligenciájával szembesül. Amikor valaki a saját tükrébe, otthon a fürdőszobába belenéz, akkor Istennek az intelligens teremtményét láthatja. Tele vagyunk mindenféle intelligens és tökéletességet, intelligenciát és tökéletességet sugárzó testrészekkel, például a szemünk vagy a fülünk. Aki csak egy kicsit megnézi, hogy milyen csodák vannak én bennem, hát elámul. Az agynak a működés. Egy csoda, testvérek, az ember egy csoda, még a nyomorúságában is csoda. Méltósága van, jelentősége van, értéke van. Isten intelligens gondolatai, bölcsessége sugárzanak vissza a teremtményeiből is. Persze az ateisták tagadják, hogy Isten van, hát ők magyarázzák meg, hogy ez miért van. De mi tudjuk, hogy miért van. Az alapgondolat tehát, testvérek, hogy Isten nem csak, hogy létezett a világ előtt, hanem utána meg is teremtette ezt a világot. A harmadik gondolat, hogy Isten nem csak megteremtette ezt a világot, hanem fenntartja. Nagyon fontos dolog. Nagyon fontos. Fenntartja a világot. Létezésbe tartja. Azt mondja a Jelenések könyvében, hogy láttam, hogy megnyílik a menny, és íme egy trón, Isten trónja, amiből folyamatosan jönnek a szózatok. A szózatok, Isten szavai áradnak, és a trón előtt ott van az üvegtenger. Az üvegtenger, ami a teremtett valóságot jelenti. Azt is kifejezi ez a kép, hogy Isten szól, és az igéje által, amivel megteremtette, fönn is tartja, hordozza azt a teremtett valóságot. Az egész univerzumot Isten hordozza, testvérek. Pál apostol így fogalmazza meg ezt az aténi beszédbe, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Élet, mozgás, a lét, a három filozófiai tényező, amiről mindig gondolkoztak a görög filozófusok, azt mondja Pál apostol nekik Aténben, minden, amiről ti gondolkoztok, az Istentől függ. Istentől függ minden pillanatban. Tőle tartatik meg minden porszemével, természeti törvényével, sátánnal, démonokkal, angyalokkal, emberekkel, a természet csodás világával, a bioszférával, a mikrokozmosz, a makro... Nem tudunk semmit mondani, testvérek, amit ne az Isten hordozna. Ne tőle függne a létezése, az élete. A tied is, te azért élsz velem együtt, mert Isten életbe tart minket. Nehogy azt itt, hogy van benned valami, amitől te, hogy így mondjam, élsz. Nincs benned semmi, amitől úgy magadtól élni. Ha Isten elvonná a kezét tőled, mindjárt meghalnál. Megszűnne ez az egész világ, ha Isten nem tartaná fönn. Hogyan csinálja ezt Isten? Erre, testvérek, rávilágítottam az előbb, amikor mondom, az Isten a szavával tartja fönn. A zsidókhoz írt levélben Jézusról mondja, hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Ez a fenntartja szó, hogy fenntartja a mindenséget, fenntartja, feró, görögül, azt jelenti, hogy cipelni valamit, hordozni valami terhet. Amikor Cirénei Simóra rátették Krisztus keresztjét, hogy vigye a Golgotára, cipelte a keresztet. Most azt mondja az írás, hogy Jézus ugyanígy cipeli az ő hatalmas szavával ezt a mindenséget, hogy az megmaradjon, létezzen. Isten ugyanezt mondja Jézusról a Kolossé 1.17, minden ő benne áll fenn. Ez is ugyanazt jelenti. Az örökké való Istennel tehát ez a világ a legszorosabb kapcsolatba áll. Isten volt, megteremtette a világot, ami lett, aztán ezt a világot szépen föntartja, hordozza. Így mondja a 248. dicséretünknek a 4. verse, felsorolva néhány kérdést, kiruházott fényt sok ezer napokra, égi testekre gondol, színes sugárokat rakván orcájukra. Kiindítá útnak a számtalan földeket, bolygókra gondol, ugye. Kikötött egymáshoz ezernyi testeket. Kimért útjaikon ezeket kimozgatja, ugye a bolygók ott járnak, kelnek. Uram, a te szádnak mindenható szózatja. Isten hordozza, az ő igéjével hordozza. Calvin azt mondja, egyedül Isten tartja fenn a teremtett világot, mely nélküle a semmibe hullna vissza. Isten minden dologba naponként annyi ható erőt csepegtet, amennyit akar. Ezek ő nélküle sem mozdulni, sem mozogni nem tudnának. Isten tehát fenntartja ezt a világot. A negyedik dolog, amit mondanunk kell az Isten és a világ viszonyáról, hogy Isten gondviselője a világnak. Ő a jó gazdája ennek a világnak, testvérek. Mint hogy egy jó gazda törődik a juhaival, a lovaival, a földjével, a dolgaival, vagy a nyulaival. Ahogy a jó gazda törődik, Isten is törődik az ő teremtett világával. Nem igaz, amit a deizmus mond, hogy fogta magát Isten, azt ott hagyta a világot. Mert menjen, ahogy akar. Nem, Isten jó gazdaként ott maradt a világ, és gondozza. Mit mond Pál apostol? Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Életet, leheletet és mindent. Ugyanezt mondja másul, kicsit korábban az apostolok cselekedetei 14-be, hagyta a pogányokat a maguk útján haladni, de jól tevőnk volt, adván a mennyből esőket és termőidőket nekünk, betöltve eledellel és örömmel a mi szívünket. Betöltve eledellel és örömmel a mi szívünket. Isten gondoskodik, testvérek, az egész világról, az egészről és a részekről, jó vagy gonosz emberekről egyaránt, ateistákról és teistákról egyaránt. Nem vagyunk magunkra hagyatva, testvérek. Nem igaz, hogy vak természeti törvényeknek, a véletlennek, a sorsnak, meg mit tudom én, minek lennénk kiszolgáltatva. Aki hisz ebben a dologban, az azt énekelheti nyugodt szívvel, amit éneklünk az egyik énekünkben, hogy gondviselő jó atyám vagy. Gondviselő jó atyám vagy. De a következő dologra télek arra, hogy Isten kormányzó is. Kormányzó. Láttuk a korábbi Isten tiszteletünkön, hogy Isten mindent irányít. Emlékeztek, hogy angyalokat, sátán, démonokat, hívőket, hitetleneket, természeti erőket, állatokat, mindent kormányoz. Hogy minden az Isten által rendelt célba jusson. Úgy, mint amikor mi beülünk az autóba, és vezetjük az autót, hogy most eljussak majd, ha Isten segít, Kistelekre. Tudom, hogy hova megyek, honnan. És azt is tudom nagyjából, hogy kell az autót elvezetni odáig. Isten is kormányozza ezt a világot, hogy eljusson a teremtéstől az újjáteremtésig. Ő nagyon jól tudja, hogy kell ezt csinálni. És csinálja is ezt a dolgot. Nagyon fontos dolog ezt megérteni, testvérek, hogy az Isten ennek során be tud avatkozni ennek a világnak a működésébe, a világnak a rendjébe, az eseményeibe. Mert ez a világ nem egy zárt világ. Ugye az ateisták mondják, a materialisták azt mondják, hogy van ez a világ, és ezen kívül nincs semmi. Ez nem nyitott ez a rendszer, hanem ez egy zárt rendszer, egy önmagába zárt rendszer. Mint mikor lezárjuk a kuktát, aztán ott belül egy zárt rendszer képződik. De van azért rajta kívül egy másik rendszer, vagyis mi is ott állunk a kuka fölött, a kukta fölött, a kuka fölött is szoktunk, de most a kuktára gondoltam. Tehát ez érdekes dolog nagyon, hogy Isten, de nem úgy érdekes, hanem csodálatos dolog, hogy Isten nem, számára nem zárt ez a világ. Ő bármikor föl tudja nyitni, és be tud avatkozni. Be tud avatkozni az itt folyó dolgokba. Isten számára a világ nem olyan, mint egy, mondjuk egy kis mókusnak a mogyoró, amit forgat a kezébe, azt nem tud vele mit kezdeni. Még nem tudja föltörni, ha ügyetlen. Az Isten számára nem egy zárt valami ez a világ, amit forgat a kezébe, azt nem tud vele mit csinálni. Megteremtettem, de most aztán mi lesz vele? Hanem ő ezt föl tudja törni, és be tud ide avatkozni, és ezért tudja itt irányítani az embereket is. A királyok szívét hajtja az Úr, ahova akarja. A mi szívünket is, a jó emberek szívét is, a gonosz emberek szívét is. Még láttuk, hogy az állatoknak is parancsol Isten. Küldi a cethalat, küldi a hollókat, hogy illést táplálják, és a többi, és a többi. Isten be tud avatkozni a világnak a menetébe, testvérek. Kormányzó Istenő. Dániel próféta könyvében mondja, Nabukodonozor király után megpróbálta magát megisteníteni, de megőrült, szerencsétlen, de aztán Isten kegyelméből kigyógyult ebből. Meghajolva Isten előtt azt mondja, hogy ő mindent megcselekszik, úgy, ahogy akar. A földön és az égben. A földön is és az égben is. Mindent úgy csinál, hogy az Isten akar. És senki nincs, aki megfoghatna a kezét, hogy mit csinálsz. Mert ő szabad, és csak magától függ, csak az akaratától függ, hogy mit csinál. Tehát Isten testvére kormányozza is ezt a világot. De ezzel már elérkeztünk a következő, majdnem az utolsó ponthoz, hogy Isten immanens, vagyis itt és most is jelen van a világban. Na hát ez a legcsodálatosabb dolgok egyike. Isten noha transzcendens, természet fölötti, egyúttal immanens is, jelen van ebben a világban. Csodálatos dolog. Mi nem mehetünk ő hozzá, de ő eljöhetett hozzánk. El is jött hozzánk, testvérek. Konkrét szereplőként felbukkant a mi történelmünkben. Itt megjelent, személyesen kijelentette magát az ősatyáknak. Szólt ugye Ábrahámhoz, meg a többiekhöz. Szövetségre lépett velük. A Mózessel beszélt az Isten. Ebben a világban beszélt vele. Leereszkedett hozzá, hogy így mondjam, a Sinai hegyre. Isten megjelent, törvényt adott neki. A proféták által beszélt a néphez. Isten együtt harcolt Izrael seregeivel, amikor azok csatába mentek, vagy éppen nem harcolt velük. De Isten itt jelentkezett a földön, és ennek, testvérek, a legcsodálatosabb megnyilvánulása az volt, amikor Isten, ez a hatalmas Isten, akit el se tudunk képzelni, testvérek. Gondoljátok meg, hogy megjelent az Úr Jézusban ezen a földön. Az Úr Jézusban ide jött és belső résztvevőjévé vált a mi történelmünknek. Ide jött, hogy ember, valóságos ember legyen. Belsővé tette magát. Sőt, átadta magát a története egyéb szereplőinek, nekünk embereknek. Lélegzetelállító dolog ez, testvérek, hogy az az Isten, aki öröktől fogva volt, létezett, aki megalkotta ezt a világot a semmiből, aki fenntartja, aki gondját viseli, aki kormányozza, Jézusban megszületik erre a földre, egy jászol bölcsőbe. Ezért Isten káromlás az Afiú című film, amit egyházunk jeles vezetője is megint védelmébe vett nyilvánosság előtt. Egy Isten káromlás. Ezt nem lehet leírni, testvérek, ez egy páratlan csoda, hogy az Isten Jézusban testé lesz. És ha meggondoljuk, hogy miért is, azért, hogy ezt a világot, ezt az egész univerzumot megváltsa, hogy magát odaáldozza a kereszten Istennek, hogy Isten az ő fia áldozatáira, aki ugyancsak Isten, könyörüljön az emberiségnek, kiválasztott részén, és majd egyszer a világot is újra teremtse abba az eredeti tökéletes harmóniába, amiben volt. Az Isten testvérek egy csodálatos akciót hajt, mentő akciót hajtott végre az Úr Jézus által, amikor eljött ebbe a világba. Üdvözítőjévé tette magát az embereknek és az egész mindenségnek. És amikor Jézus elment közülünk, visszatérve feltámadása után a mennyei dicsőségbe, akkor azt ígért a tanítványnak, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket. És a Szent Lélek által veletek fogok lakozni, bennetek fogok élni. Azt mondja, ha valaki szeret engem, megtartja a beszédemet, atyám is szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Folyamatosan ott tartózkodunk nála, mondja Jézus. A Szentlélek által együtt van a Jézus Krisztus evangéliumában Jézussal hívőkkel. Velem, itt és most a világban élve velem van az Isten. Elképesztő, testvérek. Elképesztő nagy csoda, hogy Isten ez a hatalmas, ez a magasságos, ez a fenséges velem lakik. Így mondja az Ézsaiás 57-ben. Így szól a magasságos, a felséges, aki örökké lakozik és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal, alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Isten odafönt és idelent. Ott és itt velem, velünk, ha hiszünk Jézusban. Csodálatos, hogy amikor idejöttök a világból, vagy otthon kezetekbe veszitek a Bibliátokat, akkor ott van az a médium, az ige, ami által Isten velünk van. Isten az ige által van velünk. Amikor azt mondom, hogy a Szentlélek által, akkor ugyanezt is mondom, hogy az ige által. Ha mi hallgatjuk az igét, olvassuk az igét, és hittel a szívünkbe fogadjuk, azáltal velünk van Isten. Velünk, itt és most. Tehát Isten nem csak transzcendens, hanem immanens is, a világban jelenlevő valóság. És ezzel érek most az utolsó dologhoz, amit mondani akarok róla, hogy egyszer ezt a világot újjáteremti. Ez az Isten egyszer a világot újjáteremti. Oda vezeti ezt az egész világot. Oda vezeti abba a célba, hogy én kistelekre vezetem az autómat. Isten oda vezeti az általa kitűzött célba a világot. Ez pedig az, hogy utolsó ítélet lesz, ahol felelősségre fogja vonni mind az ateistákat, de nem is kell már felelősségre vonja, mert ott már látják, hogy mekkora bűnt követtek el. Mert Isten mégiscsak van. Lesz utolsó ítélet, ahol felelnek a deisták is, a panteisták is, a panenteisták is, az összes hazugságért, amit összehordtak, és az összes fantáziálgatásukért. Mert nem akartak meghajolni az Isten színe előtt, az Isten igéje előtt, amit magáról mondott. Majd ott okoskodhatnak. Isten oda vezeti a világot, az övéit magához veszi, a világot pedig újjáteremti. És lesz egy új ég és az új föld, melyben igazság lakozik, ahol Isten fog mindent meghatározni, ami tökéletes harmóniába lesz megint vele, és ahol ott lesz az ő népe, vele együtt feltámadott dicsőséges testben, és ahol ez az egész nép, annak az új földnek és új égnek egész lakossága, Isten fogja imádni. Meghajol előtte a mindeneknek a térde, a földieknek, föld alatt valóknak, mennyeiek, mindenkinek, és minden imádni fogja az Istent. És mindenki föl fogja ismerni, hogy a világ nem rólam szól. Egyáltalán nem rólam szól, hanem róla. Isten oda fogja vezetni a világot, és újjá fogja teremteni az igéje által. Következtetések. Csak kérdéseket teszek föl. Ha ezeket átgondoljuk, testvérek, ezeket a dolgokat, és megértjük, hogy Isten milyen fenséges, és milyen viszonyban áll ezzel a teremtett világgal, amiben te is, meg én is itt vagyunk, most is. Akkor nem csak azt értjük meg, hogy ez ellenmondásba áll a világi emberek filozofálgatásaival, hanem kérdezlek titeket, hogy aki hisz a bibliai igazságnak, mondhatja-e, hogy odakint nincs senki, csak ez az árt világ van, csak ez az okokozati törvényével élő és működő világ van, ezentúl a jéghideg semmi. Nem mondhatja. Aki hisz az írásnak, nem mondhatja ezt. Mondhatja az ember azt, hogy én egy magasan fejlett állat, vagy egy lélektelen gép vagyok? Nem mondhatja, mert a Bibliából tudja, hogy Isten teremtett engem az ő képére és hasonlatosságára. És én magasabb rendű vagyok minden állatnál és minden gépnél. Mondhatja valaki, hogy mivel nincs odakint senki, végtelenül magányos vagyok ebben a világban. Charlie Chaplin mondta ezt, mikor mondták neki, hogy úgy tűnik, nincs élet a Marson. Azt mondta, ez borzasztó. Nagyon egyedül érzem magam. De ezt komolyan mondta. Akkor nagyon egyedül érzem magam. Egyedül érezheti magát egy hívő testvérek? Nem. Mondhatja valaki azt, hogy a véletlen műve, hogy itt vagyok, ahogy az egész ateista művészet kétségbe esetten kiáltja, a véletlen műve vagyok, mint ahogy minden véletlenül van. A hívő ember nem mondhatja ezt. Nem mondhatjuk azt, hogy az véletlen, a sors, a jó szerencse irányít minden, mert tudjuk, hogy Isten irányít mindent. Mondhatja valaki azt, hogy ezzel az Istennel nem lehet kapcsolatba kerülni, mert olyan messze van tőlünk, hogy nem tudunk hozzá elérni, és ő se tud hozzánk. Nem mondhatjuk. Kapcsolatba állhatunk vele. Mondhatja valaki, hogy csak is az eszem kikapcsolásával lehet átugrani az Istenhez. Nem mondhatja senki. Nagyon is gondolkozni kell, és értelmesen kell fontolóra venni, amit ő mondott, és hinni abban, amit mondott. Mondhatja-e valaki azt, hogy Isten rideg és közömbös az univerzum iránt, és nem érdekli az emberiség történelme, az én egyéni történelmem? Nem mondhatjuk, testvérek. Mondhatjuk-e, hogy Isten nem szereti ezt a világot? Hogy ne szeretné, amikor a fiát adta az üdvösségéért? Értitek, testvérek? Kérdezzük magunkat, és válaszolunk ezekre a kérdésekre tisztességesen és őszintén, az írás alapján, Isten kijelentése alapján. És mi úgy látjuk ezt az Istent, ahogy az írásból magáról beszél. Lássuk, és lássátok nem csak a hatalmas természet fölötti Istent, hanem azt is, hogy ez a természet fölötti hatalmas Isten végtelenül szeret bennünket. Szereti ezt a világot, bár nem érdemeljük meg. És olyan jó, hogy az ő kezében, az ő tenyerében hordoz bennünket. Adja Isten, hogy mindnyájan Krisztusban híve, ne az ellenségei legyünk ennek az Istennek ebbe a világba, hanem a gyermekei. Higgyetek az Úr Jézusban, hogy békességetek legyen ezzel az Istennel, és megmeneküljetek az ő haragjától. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy beszéltél arról, hogy te létezel, és arról is, hogy milyen kapcsolatban vagy ezzel a világgal. És köszönjük, hogyha a Bibliát olvasuk, akkor megérthetjük ezeket a dolgokat. És köszönjük néked, hogy amikor ezt megértjük, akkor nem valami mesét értünk meg, hanem a valóságot, az igazságot értjük meg. Te soha nem mesélgetsz nekünk semmiről, és nem játszol velünk, hanem te mindig halál komoly vagy, és az igazságot mondod. Köszönjük néked, hogy megnyugodhatunk a te szavadban, hihetünk a te szavadnak. Kérünk, hogy add meg ezt a csodát nekünk, hogy eltávolodjunk a tévhiteinktől, a hamis elképzeléseinktől, és megnyugodjunk abban, amit te mondasz magadról, és a világhoz fűződő viszonyodról. Köszönjük, hogy imádhatunk most téged a hatalmadért, de imádhatunk téged a végtelen szeretetedért is. Áldunk, aki távol vagy tőlünk, és mégis közel, hiszen itt vagy, hiszen a szívünkbe szólalsz meg az ige által, lelked által. Köszönjük, hogy nem nélküled, hanem veled kell élnünk ebbe a világba. Segíts, hogy ne ellenségeidként éljünk veled, hanem a te gyermekeidként, híveidként. Áldunk azért a békességes kapcsolatért, amit Krisztus által szereztél, és amit ő benne híve megkaphatunk. Segíts, hogy higgyünk az Úr Jézusban, hogy üdvösségünk legyen, vagyis közösségünk veled. Köszönjük néked igédet, és köszönjük, hogy már most leborulhatunk, és imádhatjuk a te mindenható lényedet. Valljuk, hogy nincs más Isten kívüled, és mi hódolattal és imádattal fordulunk most is hozzád. Kérünk téged arra, hogy hordozd gyülekezetünket, életünket. Légy a betegeknek gyógyítója a te akaratod szerint, légy közel hozzájuk mindenkor, hadd érezzék, hadd tapasztalják közelségedet. Kérünk téged a kicsikért, a nagyokért, a magukban lévő, egyedül lévő emberekért. Hadd kapaszkodjanak beléd, hadd éljék át, hogy közel vagy hozzájuk is, és nincsenek egyedül. Köszönjük te néked, hogy imádkozhatunk a munkák sok emberekért, akik sokat dolgoznak. Adj nekik bölcsességet, erőt a munkájukhoz, hogy veled és érted végezhessék. Imádkozunk a családokért, hogy hordozd a családjainkat. Áld meg az édesapákat, az édesanyákat, a gyerekeket. Add, hogy keresztény családokként tudjunk élni ebbe a világba, és róla tudjunk beszélni másoknak. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, letehetjük a te kezedbe. Kérünk, hogy hordozz bennünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy február 2-án, vagyis ránk következő szombaton általános iskolásoknak lesz angol biblia klub, de lesz tolmácsolás, nehogy megijedjen valaki, lesz tolmácsolás is. 2:30-kor kezdődik ez az alkalom. Az általános iskolába járók gyerekeket, fiatalokat szeretettel hívjuk és várjuk. Hirdetem továbbá, hogy február 2-dik vasárnapja ez, házaspárok fiataloknak címmel tartunk rendkívüli házaspári kört, amikor is már meglévő házaspárok a leendő házaspárok felé akarnak és szeretnének szolgálni. Egy kicsit a házasságról szeretnénk beszélni, ennek az ajándékáról, ennek a titkairól, csodájáról, nehézségeiről is. Készüljünk erre a csendes délutánra, tehát február 10-én délután 3 órától kezdődik ez az alkalom. Erre úgy a házaspárokat, akár idősebb, akár fiatalabb, akár a nem házaspárokat szeretettel hívjuk és várjuk. Tehát az összes fiatalt, házasság előtt álló embert szólítjuk, hogy jöjjetek és vegyetek részt ezen az alkalmon. Február 10-én délután 3-kor. A jövő héten gyülekezetünk alkalmait a szokott időben szeretnénk megtartani. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük nem a 268. éneket, hanem a 248. éneket. Rosszul tettem ki, elnéztem a saját jegyzeteimet. Tehát 248. Ennek énekeljük a 3., 4. és a 8. versét. 248, 3., 4. és a 8. versét. A 3. vers így kezdődik, nyelvem rebeg, de te, ki szívem vizsgálod. Tehát 248, 3., 4. és 8. versét énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.